Szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy már a bevezetőben is elhangzott, elkezdtük az első angyalnak az üzenetét tanulmányozni. Ha visszaemlékeznek, az első angyal üzenetében van három felszólítás és egy kijelentés. A három felszólítással foglalkoztunk az elmúlt alkalommal. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden, ami azokban van. A kijelentés pedig egy nagyon csodálatos evangéliummal foglalkozik, bár ha az egész Bibliától függetlenül olvasnánk ezt a kijelentést, akkor egyfajta szorongás, félelem is elhatalmasodhatna rajtunk, hiszen azt mondja ez a kijelentés, hogy eljött az Isten ítéletének az órája. Ma azt fogjuk megvizsgálni, hogy ebben az isteni kijelentésben hogyan fedezhetjük fel az örökkévaló evangéliumot, az Istentől eredő jó hírt. Egy bevezető igét szeretnék olvasni János apostol leveléből, az első levél 4. fejezetének 16. versétől egészen a 19-ig, amely a következőképpen hangzik. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Idáig az ige. Ez a kijelentés, hogy eljött az Isten ítéletének az órája, mindenek előtt azt mondja el, hogy Isten minden ember élete felett ítélkezni fog egyszer. Mindenkinek meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. Prédikátor könyvében olvashatunk egy olyan kijelentést, hogy az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó vagy akár gonosz az. Az első angyal üzenetéből pedig az derül ki, hogy Isten nem ítélkezik állandóan és folyamatosan, bár sokan gondolják azt, hogy Isten minden olyan esetben ítéletet tart, amikor egy ember meghal, hogy eldőljön az ő sorsa, hogy hova jut, a mennybe vagy valahova máshova. A Biblia nem ért egyet ezzel, a Biblia tagadja ezt. A Biblia arról beszél, hogy Isten egyetlen alkalommal ítélkezik, és az első angyal üzenete éppen azt mondja el, hogy eljött az ő ítéletének az órája. Vagyis a megváltás nagy tervében elérkezett az a pillanat, amikor Isten megkezdi az emberi családnak a megítélését. Két olyan dolgot szeretnék most elmondani, amit tudom, hogy nem sokan értenek, de azért a kíváncsiságukat, az érdeklődésüket szeretném felkelteni vele. Az Ószövetségi Szentírásban a szentély szolgálatnak a tanításával mutatta be Isten kis maketben, miként is történik a bűn rendezése a nagy valóságban. Akit érdekel ez a téma, és van internetes elérési lehetősége, annak hadd ajánljam fel, hogy a honlapomon Jézus Krisztus az Ószövetség evangéliumának a középpontjában, ez a címe, megtalálható ez a téma, és nagyon szép tanulmány sorozat ez. Az Ószövetség embere mit tudhatott a Mesiásról? Mit tudhatott a megváltásról? Nekik mi volt az evangélium? Hogy állt az ő evangéliumuk középpontjában Jézus Krisztus, a megígért Mesiás? Ez egy csodálatos témakör, és ezen a témakörön belül mutatja be az Isten, tehát az Ószövetség templomi szolgálatán keresztül, hogy a bűnrendezés a nagy valóságban hogyan történik. Ugyanakkor az első angyal üzenet még arra is kitér, hogy eljött az Isten ítéletének az órája, tehát ennek időpontja van. Nem bármikor történik ez az ítélet, hanem egy meghatározott időben az Isten megváltó tervével összhangban. Ebben az ítéletben nem mindenki lesz megítélve, hanem, ahogy a Biblia fogalmaz Péter apostol levelében, csak az Isten háza népéhez tartozó emberek, vagyis akik az örök élet várományosai, akiket Isten az övéiként tart számon. Péter apostol első levelében, a 4. fejezet 17. versében olvashatjuk azt: itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mondja az apostol, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Tehát a Szentírás arról beszél határozottan, hogy egyrészt az ítéletet Isten egyetlen alkalommal tartja, ennek egy meghatározott időpontja van, és ebben az ítéletben csak az igazak, csak a megváltásban részesülők fognak megítéltetni. No, ezek után hadd említsem meg azt, ha a Biblia ítélettel kapcsolatos kijelentéseit tanulmányozzuk, úgy az egész Szentíráson végigvonulva, akkor ezek a kijelentések egy elég komoly dilemma elé állítanak bennünket. Miért is? Hadd vezessem be. Az ítélettel kapcsolatosan a Szentírásban nagyon határozott hangvételű kijelentésekben olyanokat találunk, Pál apostol például arról beszél, hogy mindenki aszerint lesz megítélve, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tulajdonképpen itt kezdődik az embernek egy kicsit a szorongása, hiszen mi azért nem vagyunk annyira szentek, hogy nem követünk el bűnt, mármint az Isten mértéke szerint. Vétkezők vagyunk, bűnösök vagyunk. A Szentírás ki is mondja ezt egyébként nagyon summásan, hogy mindannyian vétkeztünk, és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Jakab apostol pedig még hozzáteszi azt is nagyon határozottan, hogy ebben az ítéletben a 10 parancsolat előírásai alapján lesznek megvizsgálva a cselekedeteink, még a kimondott szavaink is. Nem csak amit elkövettünk, hanem amit szóltunk, amit beszéltünk. Jakab apostol azt mondja, hogy úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság tökéletes törvénye fog megítélni. Jelentőség teljes az a kijelentés is, hogy ebben az ítéletben semmit sem tudunk elrejteni Isten elől, mert ő a szívünknek az indítékait vizsgálja. Minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz, akár titkos az, akár jó, akár gonosz. Az elítéltetésünkhöz pedig az is elég, ha a törvénynek csak egyetlen pontja ellen vétkezünk. Jakab apostol nagyon keményen mondja ki, ha valaki vét egy ellen, az olyan, mintha az egésznek megrontásában bűnös volna. Tulajdonképpen azért, mert ha egyetlen pontját nem veszük figyelembe, vagy nem akarjuk figyelembe venni Isten törvényének, akkor az Isten szeretet alapelvéből lépünk ki. Azt még csak súlyosbítja az a körülmény, miszerint Isten tudja, hogy a bűn hatalma miatt sokszor a cselekedeteink önmagukban nem mindig fejezik ki az igazi lényünket. Ezért Isten nem csupán a külső, látható cselekedetek alapján ítél meg bennünket, hanem a szív indítékait, szándékait is vizsgálja, a szívben lezajló cselekmények alapján ítél meg. Mert Isten, mondja a Szentírás, nem azt nézi, amit az ember. Mi a embertársainkban azt nézzük, na mit tett, hogy viselkedett, a külső megnyilatkozásokat. Isten azonban a szíveket vizsgálja, ő azt nézi, ami az embernek a szívében zajlik le. Isten figyelembe veszi, és bűnnek ítéli meg azt is, amikor tényleges cselekmény nem is történik, de a szívben, a vágyak és a kívánságok szintjén átélésre kerül valami. Jézus ezt a hegyi beszéd tanításában úgy fogalmazta meg: valaki gonosz kívánsággal tekint a másikra, már vétkezett azzal az ő szívében. És ez a 10. parancsolattal van összefüggésben, mert a 10. parancsolat beszél arról, hogy ne kívánd. És itt a bűnös kívánságokra utal a Szentírás. Ezek azok a gondolatok, amik egyfajta szorongást válthatnak ki, hiszen melyikünk az, aki még a gondolatában sem vétkezett? Vagy a szavában sem vétkezett? No, ez az egyik fele a Szentírás kijelentésének, és most hadd lapozzunk egy másik fajta kijelentés csomagba. A másik határozott üzenete viszont, minthogyha pont az ellenkezőjét mondaná az előzőeknek, mert azt mondja ki, hogy Isten nem a cselekedeteink alapján fog megítélni bennünket. Efézus beliekhez írott levelében Pál apostol a második fejezet 8. és 9. verseiben mondja, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. Nagyon határozottan mondja ki a Biblia, hogy nem cselekedetek alapján nyerünk üdvösséget. Eszerint az általunk megélt jó cselekedetek nem minősülnek érdemszerző tényezőnek az Isten ítéletébe. Az üdvösséget csak kegyelemből nyerjük el, cselekedet nélkül. Isten ajándékaként. No, ezért imádkozott Pál is, amikor megismerte Jézus Krisztust, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem benne legyen igazságom. Kegyelemből nyerjek üdvösséget, ne a saját cselekedeteim alapján. No, ez a látszólagos ellentmondásosság nagyon furcsa és vegyes érzéseket és gondolatokat válthat ki a Bibliát olvasó emberekből. Azt sugallja, mintha Isten nem akarna a jó cselekedeteinkre figyelni, a törvénytelen és bűnös cselekedeteinkre viszont annál inkább. Hiszen az igében azt olvassuk, hogy Isten még a legtitkosabb cselekedeteinket is elő fogja hozni az ítéletbe. No, ezek után néhány olyan kérdés merül fel bennünk, hát akkor mi az igazság? Megítéli Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten, amikor majd meg kell állnunk előtte? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteinknek a megítélése között? Na, ezekre a kérdésekre próbálok most majd választ keresni az ige alapján. Az első gondolat, amihez szeretnélek elvezetni benneteket, Pál apostol a Rómabeliekhez írott levelében a 8. fejezet első versében mond ki egy nagyon summás gondolatot. És ez így hangzik az igében, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Na de itt most megint jön a kérdés, de miért nincs kárhoztatásuk? Mit jelent nekünk az ítéletben az a tény, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk? Ez a tény mindenek előtt egy jogi helyzetet terem számunkra az ítéletben. Jézusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltünk egymással. Jézusban lenni azt jelenti, hogy ő az én helyembe áll, és vállalja az én életemnek, bűnös életemnek a következményét, ezért halt meg a Golgotán, hogy a Jézus nem a saját bűnös élete miatt halt meg, hanem helyettünk halt meg, értünk halt meg, de azért, hogy mi meg az ő helyébe állhassunk, és mivel ő egy tökéletes életet élt, ő ezt az életet akarja nekünk ajándékozni. Ez a helycsere a megváltásnak a lényege. Azért nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, mert helyet cserélünk egymással. Amikor a Biblia azt mondja, a hívő emberek az Isten fiai és gyermekei, de milyen alapon? A Biblia szerint Jézus Krisztus volt az Isten fia. De mivel mi helyet cseréltünk egymással, most már mi vagyunk Krisztusban az Isten fiai. Jézus nekünk adja az ő fiúságát, azt a tökéletes életet, amit mint Isten fia élt itt közöttünk. Ezért vagyunk mi az Isten fia, csak Krisztusban. Ezért Jézussal helyet cserélve, ahogy az alapigében olvastuk, már bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Hiszen amint ő van, úgy vagyunk mi is, mert az ő élete a miénk. Szeretnék néhány mondatos idézetet felolvasni Ellen White-nak az írásából, aki ezt a gondolatot nagyon szépen megfogalmazta. Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk. Azért, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna. Jézust elítélték a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt. Azért, hogy mi felmentést kapjunk az ő igaz élete által, amelyben viszont nekünk nem volt semmi részünk. Elszenvedte helyettünk a mi halálunkat azért, hogy mi pedig elnyerhessük az ő életét. Ezért nem azon kell aggodalmaskodnunk, hogy Isten mit gondol rólunk. Mert mi helyet cseréltünk. Arra kell gondolni, hogy mit gondol Krisztusról, akinek a helyébe álltunk, aki nekünk adta az ő büntelen életét. Az, hogy miként történik a megítélésünknek az eseménye, és hogyan lehet Isten egyszerre igazságos és kegyelmes, azt egy ószövetségi próféta, Zakariás írja le, ilyen jelképes, szimbolikus nyelvezettel. Ezt szeretném felolvasni Zakariás könyvéből, a 3. fejezet 1. versétől, a 4. versét. Azután megmutatá nékem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, és Sátánt, aki jobb keze felől állott, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szóla és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondanéki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ez a profétikus bemutatás tulajdonképpen az Isten előtti megítéltetésünknek a leírását tartalmazza. Nézzük csak meg, hogy milyen szereplői is vannak ennek az eseménynek. Ebben az ítéletben mindenek előtt ott van az Úrnak az angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ami közben járó főpapunk, aki mindig kész védelmébe venni a bűnbánó és megtérni szándékozó embert. Másrészt ott van Józsua meg a barátai. Ha a fejezetet tovább olvassuk, akkor a 8. versben azt találjuk leírva, hogy Józsua és a barátai jelképes férfiak. Ezt mondja ki a Biblia. És ezzel azt akarja értékeltetni, hogy valakinek a szimbólumaként állnak az Úr előtt. Vagyis azt akarja érzékeltetni, hogy nekünk mindannyiunknak úgy kell majd megállni az Isten ítélő széke előtt, ahogy Józsua és az ő barátai állnak az Isten előtt. Aztán ebben az ítéletben ott van az elmaradhatatlan társunk, akit a Biblia így nevez, hogy az atyafiak vádolója. Ez pedig maga Sátán, aki azért áll mellettünk, hogy vádoljon bennünket és örködjön afelett, nehogy rejtve maradjon egyetlen bűnünk is. Aztán vannak még ott olyan az Úr előtt álló, szolgáló lények is, akik az Úr angyalának a parancsát várják, ők a mennyei angyalok, hogy végrehajtsák azokat azonnal a maga idejébe. Dániel próféta is bepillantást kapott ebbe a ítéletbe. Dániel könyvének a 7. fejezetében találjuk leírva azt, amikor Dániel szemlélhette ezt az eseményt, és ő azt mondja, hogy akik az Úr előtt állnak, azok ezerszer ezeren meg tízezerszer tízezeren vannak. Vagyis azt akarja érzékeltetni Dániel, hogy egy hatalmas számú angyalsereg áll az Isten ítélő széke előtt. Ha lapozgatjuk a Bibliát, akkor azt találjuk, mindenkinek van egy őrző angyala. Egy olyan angyal, aki az egész életünket végig kíséri, mindig ott van mellettünk. Mindent, ami történik velünk, feljegyez. Legyen az jó vagy rossz. És amikor az ítéletre kerül a sor, és az én nevemre kerül a sor, akkor ez az angyal fog tanúskodni, hogy ami rólam feljegyezve, az mind valóban úgy történt. Ők a tanúi a mi életünknek. Mivel ebben az ítéletben a bűnösségünk miatt nem tudunk megfelelni Sátánnak az ellenünk felhozott vágyaival szemben, ezért Isten kegyelme nyilatkozik meg abban, hogy ebben az ítéletben nem csak Sátán áll mellettünk, hanem az Úrnak az angyala is. Védelmét azonban nem úgy adja, hogy megpróbálja bebizonyítani a védenceinek az ártatlanságát, vagyis a mi ártatlanságunkat, hiszen ez lehetetlen, mert mindannyian vétkeztünk valamikor. Szeretném megjegyezni zárójelbe, Sátán nem rágalmazóként áll mellettünk, hanem vádlóként. A kettő között az a különbség, hogyha rágalmazóként állna, akkor olyan dolgokat akarna ránk kenni, ami nem igaz. De ő vádolóként áll, és ez azt jelenti, hogy amit felhoz az Isten ítéletében, az mind igaz. Valóban elkövettük azokat a bűnöket, amiket felhoz ellenünk, vádolóként. Amikor megteszi, A Szentírás azt mondja, Józsol pedig hallgatott. Egy szót se tudott szólni. Mi se tudnánk szólni, mert igaz, hogy vétkeztünk. Ahogy a bűn megfertőzi és beszennyezi a mi jellemünket, ma úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel fertőzött lelkünket, természetünket. Ézsaiás könyvében a 64. fejezet 5. versében olvashatunk arról, hogy Isten előtt mi mindannyian olyanok vagyunk, mint a tisztátalan és megfertőztetett ruha. Minden mi igazságunk ilyen. No, a vádakkal szemben tehetetlen bűnös azonban egyszer csak egy hangot hall, és azt hallja, hogy az Úrnak az angyala a parancsoknak a sorozatát adja ki. Az első parancsával elhallgattatja a vádolót. Valószínűleg azáltal, hogy nyilvánosságra hozza ott azt a körülményt, hogy ezekért a bűnökért mindenekelőtt ő a vádoló, a felelős, hiszen ő vette rá a bűnös embert, hogy ezeket a bűnöket elkövesse. Úgy történik ez a mi életünkben is, mint ahogy történt az Édenben. Ott is Sátán vette rá a kísértés folyamán Évát és Ádámot, hogy elkövessék azt, amivel elszakadnak az Istentől. Így vesz rá bennünket is Sátán. Egyszer, amikor Jézus itt élt közöttünk, akkor így vezettek Jézus elé egy bűnös asszonyt, akit tetten kaptak a bűnben. És azt mondták Jézusnak, hogy a törvény szerint halálra méltó ez az asszony. És várták, hogy vajon Jézus mit fog mondani. És Jézus azt mondta, hogy igaz, hogy halálra méltó, de az vesse rá az első követ, aki közöttetek, a vádolók közül nem bűnös. És bizonyára, hogyha Jézus ennyiben maradt volna, akkor ezek az emberek a maguk önteltségéből következően azt gondolták volna, hogy mi nem vagyunk bűnösök, csak az asszony a bűnös. Csak hogy Jézus lehajolt és a porba elkezdett írni. És egészen biztos, hogy ezek az emberek kíváncsiságból oda mentek megnézni, hogy mit ír Jézus a porba. És mindegyik azt olvasta ki, amiben ő személy szerint volt bűnös. Ugyanis a törvények szerint csak a férj vádolhatta volna az asszonyt azzal a bűnnel, amivel ezek az emberek. A törvény szerint mind a két felet oda kellett volna vinni az ítélet elé. És a törvény szerint ők, akik tulajdonképpen belevitték ezt az asszonyt a bűnbe, ők maguk is ott kellett volna, hogy álljanak a vádoló székbe, a vádlottak padján. No, így állunk mi is az Isten ítélő szék előtt. Jézus elhallgattatja Sátánt azzal, hogy rámutat, te vitted bele a bűnbe. Igazából te vagy a szerzője az ő bűnének, te vagy a felelőse, a kitalálója, és ez az egyik dolog. A másik gondolat viszont az, hogy azonnal odafordul a szolgáló angyalokhoz, és azt mondja, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát. És mivel a Biblia szerint a szennyes ruha, ez a mi bűnnel fertőzött természetünk, az angyal szavából is kitűnik, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Na, Isten így szabadít meg bennünket, leveszi rólunk a mi álnokságunkat az ítéletben. De nem maradunk úgy minden nélkül, hanem azonnal egy másik ruhát adnak ránk. És ez pedig Jézus Krisztus bűntelen életének a tiszta élete. Így cserélünk mi helyet. És úgy állhatunk most már ott az ítéletben, Jézus Krisztus kegyelme által, mintha soha egyetlen bűnt sem követtünk volna el. Na, ezt mutatja be Zakariás próféta ezzel a leírással. Erről a ruháról beszélt János apostol is a Jelenések könyvében, a 19. fejezet 8. versében olvashatjuk, adatik nékik, hogy felöltözzenek tiszta, fehér, ragyogó gyolcsban, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. És ezzel János apostol azt mondja, bár a fehér ruha ez a szentek igazságos cselekedete, de nem a saját cselekedetük, hanem úgy adatott nekik. Valakitől kapták. De amikor megkapják, attól a pillanattól kezdve úgy tekint rá az Isten, mintha az övéké lenne. Isten teljesen nekik adja ezt a bűntelen életet, ezt a tiszta ruhát, ezt a tiszta jellemet. No, így állhatunk meg mi az Isten ítélő szék előtt. Jézus egy példázattal is próbálta érzékeltetni ezt a különleges isteni kegyelmet, amikor a királyi mennyegzőről való példázatát mondja el, akkor azt mondja, minden vendég, akit a király meghívott, egy mennyegzői ruhát kínál fel nekik. És csak az vehet részt a mennyegzőn, aki kész a saját ruhája helyett a mennyegzői ruhát felvenni. Aki erre nem volt kész, az szépen kikísérték, és az ajtón kívül tették. Jézus is így kínálja fel mindannyiunknak az ő bűntelen igaz életét. És csak rajtam és rajtad múlik, hogy elfogadjuk-e Jézustól ezt. Ha igen, ha elfogadjuk őt személyes megváltónknak, akkor ő kész az ő igazságának ruhájába öltöztetni, abba a ruhába, amiben egyedül állhatok meg az ítéletben. És pedig len azért, mert így akkor Sátán többé nem tud vádolni. Nincs vád alapja, hiszen megszűnt az én bűnösségem. Megszabadított Isten. No, már az eddigiekből is kitűnt, hogy Isten nem a bűnös által elkövetett cselekedeteket fogja elővenni a vizsgálati ítéletben, hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy nem Isten foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, hanem a vádoló. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról mindazt, ami Sátán számára hivatkozási alapul szolgálhatott volna. A következő lépésben viszont olyan helyzetet teremtett Józsua számára, amivel Sátán már nem tudott mit kezdeni, ettől teljesen tehetetlenné vált. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy nagyon fontos figyelni arra is, arra a részletre, hogy Jézus ekkor nem az Atya Istennel szemben áll a bűnös ember oldalára. Nem az Atyával szemben védi a bűnöst. Nagyon sokakban kialakult, sok keresztényben kialakult ez a téves képzet, hogy Jézus úgy közben járunk, hogy az Atyával szemben, az Atya igazságosságával is szemben véd bennünket. És mintegy az Atyát engeszteli ki velünk szemben, hogy legyen már ő is kegyelmes hozzánk. Ez így nem igaz. A Biblia ezt nagyon határozottan tagadja. A Biblia arról beszél az egyik legklasszikusabb igehelyen, János Evangélium a 3. fejezet 16. versében, hogy úgy szerette Isten, az Atya a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus ezzel azt mondja ki, hogy az Atya szeret annyira bennünket. Más helyen is megfogalmazza Jézus, hogy az én Atyám szeret titeket. Az Atyát nem kell kiengesztelni Jézusnak velünk szemben. Ő ugyanúgy szeret bennünket, mint a fiú, mint a Szentlélek. A Szent Háromság együtt hozta meg a megváltásnak a tervét. Ez az ítélet egy nagyon speciális, rendhagyó módon és rendhagyó szempontok alapján lefolytatott eljárás. Az ítélkezésnek az alapját az élet könyve képezi. Sok helyen beszél a Szentírás erről a könyvről, az életkönyve, ahol azoknak a neve van feljegyezve, akik életük folyamán Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak. Mert az életkönyve, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk, ez a bárányé, aki megöletett a világ megalapítása óta. Vagyis ez a könyv, ez Jézus Krisztus személyes tulajdonát képezi. Mert itt hadáljak meg egy pillanatra. Ugye az egyértelmű, hogy a bárány, akiről beszél a Biblia, ez az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ahogy keresztelő János Jézust mutatta be, az őt körülvevő tömegnek, Jézusra mutatva mondta, hogy ő az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És az életkönyve pedig a bárányé. Az Istennek ama bárányáé. Vagyis az életkönyvébe csak azoknak a neve kerül be, mert ez egy névsorkönyv, de csak azoknak a neve kerül be, akik életük folyamán bármikor is elfogadták Jézust személyes megváltójuknak. Ebbe a könyvbe azért kerül bejegyzésre bárkinek a neve is, mert valamikor, ahogy mondtam, elfogadta Jézus személyes megváltójának, és amikor az ítéletre kerül a sor, akkor az élet könyvébe bejegyzett nevek lesznek sorba megítélve. Ádámtól kezdve végig, a történelem végéig. Az ítélkezés mindenek előtt azt fogja megvizsgálni, hogy a bejegyzésre került emberek megmaradtak-e Krisztusban. Megmaradtak-e ebben a kiváltságos állapotban, vagy nem? Ha igen, akkor Jézus parancsára minden bűnt és álnokságot eltörölnek a neve mellől. Legelőször is azzal kezdődik, hogy vegyétek le róla akkor gyorsan a szennyes ruhát. Minden, ami vele kapcsolatban fel lett jegyezve bűn, az legyen eltörölve. Itt szeretnék két fogalmat megemlíteni. Ez is olyan, amit külön tanulmányozást igényel, de azért az érdeklődést szeretnék vele felkelteni. Isten két részletbe rendezi a mi bűnünket. Ezt úgy szoktuk nevezni ilyen szakifejezéssel, hogy az egyik a bűnbocsátó kegyelem, a másik pedig a bűntörlő kegyelem. Amikor mi Istenhez megyünk a mi bűneinket rendezni, bevallani, megbánva, kérni az ő bocsánatát, akkor részesít bennünket a bűnbocsátó kegyelemben. De a bűnünk nincs eltörölve, csak meg van bocsátva. Le van véve rólunk a bűnteher. És majd, amikor az ítéletre kerül a sor, akkor gyakorolja Isten a bűntörlő kegyelmét. Akkor viszont végleg eltörli a mi bűneinket, és a bűnünknek minden feljegyzését. Minden olyan bűnt, ami a korábbi életünket terhelték, akkor ez mind törlésre kerül. Csak ennek a fényében lehet sok bibliai kijelentést az igazi összefüggésében megérteni. Jézus ugyanis azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Nem azt mondja, hogy örök élete lesz majd valamikor, van. És itt szeretnék megállni, hogy miért is van? Mert a neve be lett írva az élet könyvébe. És ez az élet könyve, ez a bárányé, aki az élet adományozója, és ő ezt az embert az örök élet várományosaként tartja számon. Egészen addig, amíg ez az ember nem dönt úgy, hogy én hátat fordítok, és kilépek ebből a szövetségből. Az ilyen módon hívővé lett ember tehát az előzetes döntése alapján az örök élet várományosa. Azt mondja János apostol az ő levelében, Jézus Krisztus is az evangéliumban, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Minden lélek így szólhat. Tökéletes engedelmessége által Jézus eleget tett a törvény előírásainak. Ezért egyedüli reményem abban van, hogy reá tekintek, mint helyettesemre és kezesemre. Aki tökéletesen engedelmeskedett a törvénynek, érettem. Érdemeibe vetett hitáltal szabad vagyok a törvény kárhoztatásától. Igazságának ruháiba öltöztet engem, ami a törvény minden előírásába feleletet jelent. Tökéletes vagyok az örök igazságot hozó Krisztusban. Ő Isten elé állít engem abban a folt nélküli ruhában, amiben emberi szövésnek nyoma sincs. János apostol azt írja le a levelében, amit alapigeként olvastunk, azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, mármint Krisztus, úgy vagyunk mi is a világban, mert helyet cseréltünk vele. Ha a szeretet kapcsolat van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni. Akkor bizodalommal tekinthetünk előre az ítéletre. A Szentírás tele van ilyen kijelentésekkel, hogy örüljetek az Úrban. Na de hogy lehet örülni, amikor várom a megítéltetésemet? És úgy gondolom, bűneim alapján én nem vagyok méltó az ítéletre. Amikor gyerek voltam és különböző csínyt elkövettem, akkor Mikor már túl voltam rajta, akkor már nagyon bántam, és szorongva vártam azt a pillanatot, amikor számot kell adni a szüleim előtt, mit fognak mondani, és hogy fognak reagálni rá. Nos, sokszor így vagyunk mi is, tele van a szívünk egyfajta szorongással. De az Isten szeretne az igény keresztül feloldani bennünket, hogy ne félelem meg rettegés legyen bennünk. Örüljetek az Úrban! A szeretetben nincsen félelem. Sőt, azt mondja János, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem az gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Hogyan lehet teljessé lenni a szeretetben? Úgy, hogy Krisztussal élő kapcsolatunk van. Ha bekövetkezik az, amit Jézus mond, hogy maradjatok én bennem, én meg ti bennetek. Na, így lehet teljessé bennünk a szeretet. A bennünk lakozó Krisztus hozza ezt a gondolatot. Krisztussal közösségben élő ember, aki Jézussal helyet cserélt, az már úgy tekinthet az Isten előtti megállásra, ahogy Krisztus élt, most az az élet az enyém. És mivel Krisztus tökéletes életet élt, én tökéletes emberként állok az Isten előtt, és az ő ítélete előtt. Vagyis az ítéletben úgy tekintenek rám, mintha én éltem volna azt a tiszta, büntelen életet, amit Jézus élt helyettünk. Amikor Pál apostol a saját megítéltetésének gondolatával foglalkozik, akkor ő is azt mondja, ha egyszer majd elérkezik az a pillanat, hogy nekem is meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, akkor találtassam ő benne úgy, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom, hit alapján. Pál apostol olyan ember volt, aki emberi oldalról nézve bizakodva tekinthetett volna előre az Isten előtti megállásra. Amikor ő még farizeus volt, akkor így is gondolkodott magáról. Leírja a Filippi beliekhez írott levelében a 3. fejezetben, ha bárki mer testben bizakodni, na én mindenkinél sokkal inkább, mert én törvény tekintetében farizeus vagyok, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, törvénybeli igazság tekintetében pedig fethetetlen. Így gondolkodott magáról, hasonlóképpen ahhoz az ifjúhoz, aki egy alkalommal odament Jézushoz. Mikor Jézus azt mondta neki, hogy hát az a megoldás, hogy tartsd meg a parancsolatokat, akkor ez az ifjú olyan kicsit öntelten azt mondja, hogy ó, hát én ezt megtartottam már ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van még én bennem? Vagyis ez a fiú nem látott, nem ismert önmagában semmi fogyatkozást. Ő teljesen tökéletesnek gondolta magát. De amikor Pál találkozott a damaszkuszi úton Jézussal, akkor ez a találkozás egy teljes fordulatot hozott az ő életében és a gondolkodásában. És ennek a találkozásnak a következményeként Pál egy leltárt készített az életében, és ennek eredményeként már teljesen más szemmel látta önmagát, az Istenhez és az ő törvényhez való viszonyát. Majd később még fogunk erről beszélni egy kicsit részletesebben, ez a mi életünkben hogy kell megnyilatkozzon, de Pál mindent, amit korábban értéknek tekintett, hogy én Krisztust megnyerjem, na mindezt kárnak és szemétnek ítélem. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pál számára, amitől minden más értéktelenné vált, veszni hagyott. És mindezt azt mondja, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztus megnyerjem, hogy találtassam ő benne. Pál apostol szinte refrénszerűen használja ezt a kifejezést, az életének a legnagyobb felismerése és az értéke, hogy végre Krisztusban lehetek és vagyok. Hadd vessem föl, te el tudtál jutni oda, ahhoz a felismeréshez, hogy Krisztusban megnyerhetsz mindent, amire ebben az életben vagy az eljövendőben szükség van. Tudsz-e bizakodva előre tekinteni az ítélet napjára, mert határozottan hiszed, hogy nem a saját cselekedeteidben, hanem Jézus Krisztus igazságába öltözötten állhatsz az Isten ítélőszék előtt. Ez az evangélium, Amikor az első angyal felveti ezt a gondolatot, akkor János apostol válaszol a levelére, hogy mivel mi Krisztusban vagyunk, ezért mi bizakodva tekintünk az ítélet napjára. Nem félünk a ítélettől. Jézus azt mondja az evangéliumban egy helyen, ti az én barátaim vagytok. Ha egy bírósági tárgyaláson a barátom a bíró, nem bizakodva nézek előre, hogy igazságosan fogja kezelni az én ügyemet, és jó indulattal. Jézus erről akar biztosítani bennünket, és ő úgy a barátunk, és úgy a mi bírónk, hogy ami miatt el kellene, hogy ítéljen bennünket, azt ő átvállalta helyettünk, és viselte a bűneink minden büntetését. Meghalt helyettünk. Azért, hogy nekünk meg életet adhasson. Na, így a barátunk ő. És így a mi bírunk. Amikor a hármas angyal üzenet Isten ítéletének idejére hívja fel a figyelmünket, akkor közvetve a Krisztusban felajánlott lehetőséget ajánlja fel és kínálja fel nekünk. Krisztusban, Krisztus igazságába öltözötten, bizakodva, boldogan, örömmel várhatjuk a megítéltetésünket, mert egy tökéletesen bűn nélküli élet birtokosai vagyunk. Krisztusban már most az örök élet várományosa vagyunk. Már most örök életünk van. Ezért boldog reménységgel várjuk nem csak a megítéltetésünket, hanem Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelének a beteljesedését is. Ezért, amikor ő majd megjelenik, akkor nem félelemmel gondolunk, hogy hogy állhatok meg előtte, hanem ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz, akkor szinte kiszabadul belőlünk az a boldog felkiáltás, hogy ímé az Istenünk, akit mi vártunk. Na, ezzel a reménységgel kell az ítéletre is gondolni. Ettől az örömhírtől válik evangéliummá a hármas angyal üzenetnek az ítéletről adott kinyilatkoztatása. És én kívánom azt, ha a Jóisten adja meg nekünk, ha Jézussal való élő közösségünkből következően mindannyiunk számára tudjon megmaradni örömhírnek az ítéletről adott kijelentés. És ez a szívünket tudja felmelegíteni. Bizodalommal tekintsünk előre mi is az ítélet napjához. És csak azon múlik minden, hogy elfogadtad-e Jézust személyes megváltódnak. Az első angyal üzenet így kompletten a következő képpen hangzik. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, imádjátok őt, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez tulajdonképpen egy felszólító, egy megtérésre szólító üzenet. Ha Jézust félem, dicsőítem és őt imádom, akkor nem kell félnem az ítélettől. Akkor az ítélet számomra egy evangélium, egy jó hír, egy örömhír. És én azt kívánom, hogy mindannyiunk számára ilyen örömhír legyen az Isten ítéletének az üzenete. Amen. Egy imádsággal fejezzük be a mi tanulmányozásunkat. Mindenható mennyei jó édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy megismerhetjük a te örömhíredet, jó híredet, az örökkévaló evangéliumot, amely kezdettől fogva azt hirdeti az ember felé, hogy neked van megoldásod a mi problémánkra. Te ki tudsz szabadítani az elveszettségünkből, a bűneinkből. Te kész vagy végtelen szeretetedből arra, hogy átvállalt helyettünk bűneink büntetését, és a te büntelen életedet nekünk tulajdonítva ruházol fel azzal a lehetőséggel, hogy úgy állhassunk meg az ítéletben, mintha soha semmilyen bűnt nem követtünk volna el. Ó, Uram, köszönjük, hogy ezt mi megismerhetjük, és arra kérünk, hogy szent lelked által munkáld a mi szívünkben azt, hogy mi tudjunk elfogadni téged, tudjunk befogadni téged a mi szívünkbe, tudjuk megnyitni a szívünk ajtaját, de ne csak a bejárati ajtót, hanem a belső szobák ajtaját is, hogy ne legyen rejtve előled semmi, hanem tudjuk kitárni előtted a mi szívünket teljesen úgy, ahogy vagy, hogy te újjáteremtesd, hogy te megtisztíthasd, és te felkészíthessél hogy ne csak jogilag nyerjünk örök életet kegyelemből, hanem egyre jobban alkalmassá is váljunk az örök életre. Áld meg így, Urunk, a mi életünket végtelen kegyelmedből.